Az első világvége, amit együtt töltöttünk. Selyem Zsuzsa novelláinak hősei legyenek emberek, állatok, áldozatok, klímabűnözők vagy szaporodni vágyó humánok, rendre úgy hiszik, hogy a rossz dolgok, ha vannak egyáltalán, meggyógyíthatók. Ez a kötet olyan, akár egy fanyar iróniával megírt túlélési kézikönyv, megpróbál úgy vigasztalni, hogy ne hazudjon. Olvassuk a főszövegben, és hogy pontosan miről is van szó, azt úgy próbálom megmutatni, hogy Selyem Zsuzsát megkértem, meséljen a novellák születésének körülményeiről. Kezdjük a Mea Maxima című novellával, amelyben egy kis növény, egy művész sajátos kísérletének alanya, pontosabban áldozata lesz.
Arról a kortárs képzőművészeti trendről van szó, hogy valamilyen formában a technikát és az élővilágot egy közös térben, egymásra hatásában mutassák be, amit én mindenképp problematikusnak látok, mert ilyen jól hangzó szlogenekről van szó, és akkor hát én egy kicsit elvittem a parodisztikusságig a történetet, egy szándékosan nagy képű képzőművészt találtam ki hozzá. Egyébként nincsenek konkrét valóság alapja, de érzések voltak, mert egyszer részt vettem, volt egy ilyen éjszakai kortárs kiállítás, amelyiken egy ilyen pincehelyiségben különféle hangok, hanginstallációk voltak. Na de hogy aztán én ezt így történetté raktam össze, hogy megveszik a nagy áruházból az aloe verákat, teljesen úgy bánnak velük, ahogy a tárgyakkal sem kellene, nem hogy a élőlényekkel is van hozzá ilyen hangzatos jelszó, meg nagyon jól leírható projekt, amire támogatást szerezni. Szóval ez a bennfentes művészvilágnak egy parodisztikus vonása, mert közben a szereplőm az oda megy, és miközben bele vannak vezetve a drótok az aloe verába, ami egy komputerhez kapcsolódik, ami annak alapján, ahogy az emberek simogatják a növényt, annak alapján ad ki valamiféle hangot, tehát persze ez azért egy nagyon limitált hang, tehát nyilván nem a növénynek a hangja, hanem ami a komputerben benne van. Na de mindegy, kitaláltam egy ilyen idősebb csajszit, aki nagyon közel van a növényekhez, meg állatokhoz, és éppen akkor veszítette el a kutyáját is, és amikor meglátja, hogy mi történik ebben a térben, azonnal oda megy, és kihúzza a drótokat a növényekből, és akkor odajön a művésznek a csaja, és azt mondja, hogy maga még soha nem hallott kortárs művészetről, sőtben leoltra őt. Ilyen dolgok, de hogy mondjuk így nem egy irányba mutatóak a történeteim, hanem azt keresem, hogy így váratlan kapcsolódások legyenek benne.
Sok esetben látjuk az embereket mondjuk a kiszolgáltatott állatok nézőpontjából, és kíváncsi vagyok, hogy miért mutatnak többet, vagy miért mutatnak mást az állatok ezekben a történetekben az emberről, mint hogyha emberekkel írja meg.
Azért, mert hogy az emberek többnyire megjárthat magukat, még én is. Nagyon nehéz, mert a kultúránk betanít bennünket. Tehát nagyon nehéz közel menni ahhoz, hogy igazán a létezést elérjük. Engem borzasztóan izgat az, ahogy az állatok érzékelik a világot. Van egy ilyen, biztos hallotta és hallották a hallgatók is ezt a színházas közhelyt, hogy nem szabad egy kiskutyát a színpadra, vagy filmre vinni, mert lejátsza az embereket. Én pedig azt gondolom, hogy persze, mert hogy ők teljes jelenléttel dolgoznak, az emberek meg szerepeket, tehát hogy jobban figyel az ember, ami valósággal van. Borzasztóan izgat engem a valóság, és persze ez fájdalmas is tud lenni, és általában ezek az állatokkal, amik történnek így körülöttünk, hogyha az embernek az érzékei kiélesednek rá, odafigyel, észreveszi. Nagyon érdekes egyébként, amikor elkezdtem mondjuk egy cicás történetet, akkor ahogy végigmentem egy 50 méteres utcakaszon, az utcán legalább 10 cicát láttam. Szóval, hogy kiélesednek így. Szóval, hogy utána olvastam én, hogy hogyan érzékelnek az adott állatok. Tehát nem antropomorfizálom az állatokat, hogy rajtuk keresztül mutassam meg, hogy milyen az ember, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy milyenek ők. És hogy milyen a létezés felőlük, mi történik velük. Tehát amikor például egy állatkertben ott van a rémes körülmények között az elefánt, amely elefántról azért tényleg nagyon gyorsan meg lehet tudni egy rövid kereskélés után, hogy mennyire intelligens állat, és hogy az ember úgy tartja őket, akkor súlyos depresszióba képesek esni, és hogy milyen az életük nekik a saját közegükben, hogy mennyire fejlett szociális közeget tudnak teremteni, milyen szinten szolidárisak egymással. És akkor az ember egyszerűen oda megy a puskájával, vagy az altató puskájával, elviszi azért, hogy pénzt szerezzen. Szóval, hogy nem tud eltelni a napunk, hogy ezeket a dolgokat ne érzékeljem, és ne próbáljam valahogy úgy megközelíteni, hogy minél valóságosabban, és minél kevésbé lehúzósan, tehát, hogy azért az a munka, amikor történetet írok velük, akkor megpróbálom olyan perspektívából nézni, hogy akármennyire rövid is az életük, vagy szenvedés van benne, de hogy adjon valami olyasmit, amitől megerősödünk, hogy motiváltabbakká válunk, akár abban is, hogy hogyan tiszteljük meg a körülöttünk lévő dolgokat.
Azon gondolkodtam, hogy melyik állatnak nehezebb a távoli hazájából elszakított, vagy akár állatkertben született elefántnak, vagy mondjuk ennek a szamárnak, akivel hol jól bánnak, hol rosszul, és egyiknek sincs indoka. Tehát, hogy az a döbbenetes, hogy amikor ütik, verjék, kínozzák, akkor annak sincs különösebb oka, és amikor dédelgetik, annak sincs.
Hát mondjuk a szamár történet, az abból indultam ki, hogy Tilda Swinton színésznő, akit nagyon-nagyon kedvelek, és ő mondja azt, amikor megkérdezik tőle, hogy ki az ő példaképe a színjátszásban, akkor azt mondja, hogy Robert Grossonnak az Oázár Baltazár, Hazár Baltazár című filmjében játsza szamár. És nem viccből mondja, hanem azt a jelenlétet próbálja elérni. És akkor én egyébként is Tilda Swinton figurájával még feltűnik ebben a novellás kötetben, és akkor, mikor már szerkesztettem és próbáltam újabb kapcsolódásokat összehozni a történetek között, ez a szamaras történetet írtam meg utoljára, és ezt kimondottam azért, hogy Tilda Swinton szamara jelenjen meg, mert ez a Robert Bruson 60-as években készült filmjének a nagyon egyszerű leírása. Tehát ezek azok a jelenetek, amit egyébként Robert Bruson, tehát ő meg elmondja, hogy a félkegyelmű volt az ő ihlete Dostoyevskytől, és ez a félkegyelmű nekem még háromszor vissza fog ebben a kötetben térni, tehát hogy ilyen véletlenszerű összecsengések legyenek. És ez a szamár, tehát ez nagyon a szamár szempontjából próbálom megleírni a jeleneteket, csak teljesen szikáran, ami a Bruson filmje sztoria. Annyi a változás, hogy én az emberekről nem is nagyon írok, tehát hogy csak azt próbáltam meg, amit ő érzékel. Mit teszünk vele, tehát hogy mi az, ami az ő bőrével érzékelhető.
Hát és ha innen nézzük, ugyanezt mutatja meg a nőkkel kapcsolatban is. Olyan helyzetekbe kerülnek itt nők, Bibi, Tilda és a többiek, akár egy villában összezárva, akár egy kis jakton férfiakkal összezárva, és ez az összezárva egyébként úgy látom, hogy fontos, mert mindenhol, mint hogyha így elszaparáltan menekülő útvonal nélküli helyzetben találnánk ezeket a szereplőket, de hogy a nőkkel sem bánnak sokkal jobban, azt akarom mondani. Többenetes.
Ezeknek több eszközük van arra, és én elég nagy erőt fektetem be abba, hogy amennyit lehet ezek a nők tudjanak, azért legyen erejük, és legyenek cselesek, meg szellemesek, hogy ne áldozatokként jelenjenek itt meg. Tehát az állatok azok kimondottan áldozatok. A nők időnként mondjuk tevőlegesen is részt vesznek ebben az elnyomásban, tehát nálam nem mindegyik nő figyelmes és kedves, vannak igazán negatív szereplők is, vagy inkább azok, vagy nagyon kemények az élet, ami nekik adatott, de ez biztos, hogy ezek a figurák tele vannak már korábbról jövő sebekkel, amelyeket ki így, ki úgy dolgoz fel, ebből lesz a stílusuk, van, aki nagyon kemény és cinikussá válik, van, aki nagyon figyelmes lesz, és hát igen, hogy ki tudnak-e lépni a saját előre megrajzolt áldozati hát árnyékukból. Az azért én szerintem, hát nincs így kimondva, de szerintem ki tudnak. Tehát, hogy a nőknek van esélyük kilépni. Az biztos, hogy nem olyan a közeg, hogy ugyan olyan esélyei lennének, mint egy férfinak, de főként a női szolidaritást próbáltam én itt ilyen kapcsolódásokat megírni, hogy az szerintem nagyon jót tud tenni ebben a kérdésben.
Uh-huh. Hát igen, a Bibi és Tilda azon a hajón, ahol ők összetalálkoznak, ugye két idegen nő, és jóval több férfi, mert ugye vannak nők, akiket nevelő otthonban használnak ki, és bántalmaznak. Ugye ezen a hajón is olyasmi történik, hogy az ember elgondolkodik, hogy jó, és ezek után hogyan lehet tovább lépni. És akkor Bibinek is van egy stratégiája erre. Írunk halállistát, ugye? Vagy van a másik, aki rafináltabb módon próbálja visszaadni ezt?
Ez a rafináltabb, inkább azt mondanám, hogy Tildának a stratégiája pedig az, hogy nem csak a saját sebével foglalkozik, hanem mindenki másnak. Uh-huh. Tehát amikor bemennek után, amikor van egy következő történet, miután ezen a kis vitorláson, hát egy kicsit belejátszik, pedig korábban írtam ezt a történetet, a valamiféle ilyen magyar celebügyi jacht történet, nem is tudom, de az enyém legalább 3 évvel korábbi, mint az. De hogy ez a két lány, ez nem is egy ilyen nagyon felszív, ez egy egyszerű vitorlás, csak idősebb férfiak vannak ott, és rengeteget isznak, és akkor többen vannak, és megerőszakolják a lányokat. Amiután kiütik magukat a férfiak, tehát egy részegek egyszerűen, és Bibi, mivel korábban escort girlként dolgozott Japánban, tehát van neki erre más stratégiája, tehát hogy ő ugye ezt az erősnő szerepét nagyon jól csinálja, ő valahogy így összeszedi Tildát. Az van, hogy végül is azt mondja Bibi, hogy a közvetlen bosszú édesem, és akkor így másnap reggel, mikor ezek a férfiak felébrednek, másnaposan akkor érzik, hogy mennyire rossz az élet. A családjuk teljesen szétruhadt, mert nem foglalkoztak semmit, csak a pénzt döntötték belé. Szóval, hogy a sivár az életük, és ezt így Bibi kiélvezi, ahogy gyónnak ezek a férfiak másnaposan, hogy az én fiam nem akar velem beszélni, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor annak örültünk, ha egy szem szaloncukrot kaptunk karácsonyra, tehát hogy mindenki mondjuk itt szegényebb családból jött, hogy ezért hajtottak, mint állat, hogy nagy pénzeket szakasszanak le, és akkor utána meg most teljesen sivárak, és akkor így nézi Bibi, és azt mondja, mit akarsz ki, de nincs mit csináljunk, mert ügyvédjeik ennyi pénzzel biztos, hogy kihúzzák őket, ahogy általában szokott ez a történet lenni, de nézd meg, hogy milyen nyomorultak. Tehát, hogy perspektívát kell váltani, tehát hogy nem beleállni, ráfeszülni arra a helyzetre, hanem nézni máshonnan is. Ezt próbáltam megcsinálni. És akkor a második történet ugyancsak ezzel a két szereplővel, azt már Bibi felől halljuk, aki elmegy egy ilyen valóságshowba, mert hát éppen pénzre van szüksége, és véletlenül ott van, meglátja, hogy a Tilda is megérkezik egy szekérderítmi könyvvel oda, és akkor kiderül, hogy Tildának van egy ilyen kitalált magának, hogy ő azért megy be a valóságshowba, hogy megnézze, hogy vajon meg tudja-e változtatni ezen belül az ott lévő gondolkodását, és mivel ezt nagyon sokan nézik, mert hiába beszélgetünk most így könyvekről, de hogy ez nem nagyon jut el nagyon sok emberhez, akiket meg tudna erősíteni valójában. Ilyen üzenetek meg tudnánk őket erősíteni a dolgaidnak. Tehát, hogy ott megpróbáljunk a nézőkhöz eljuttatni egy üzenetet, hogy ne legyen rabja ezeknek a dolgoknak.
Egyébként ez a fajta bezártság, mint hogyha önt foglalkoztatná ezt, hogy mi van akkor, hogyha be vagyunk szorítva egy helyzetbe, hogy akkor mit tudunk tenni?
Tulajdonképpen egyfajta bezártság az, amit a múltunk ad, a gyerekkori sebeink is egy bezártságot adnak. De például az első történet, a Hová haza, az azért akar a fiú megszökni, mert ott is egy bántalmazó család az alap. És ehhez jön hozzá még ez az ígérete a nyugatnak, hogy itt sokkal jobb lesz. Aztán vagy igen, vagy nem. De végül is ez a fiú visszatér, mert tulajdonképpen hiába próbált meg átszökni a zöld határon, mert valaki feljelenti őket, és még sokkal durvább helyzette lesz. Tehát, hogy ez a fiú, akit Simon Ádámnak hívnak, ő vissza fog térni az utolsó novellák egyikében, a sízősben, ahol hát egy ilyen gyönyörű szép sípályán vannak, és egyszer csak megjelenik Simon Ádám, aki egy jól menő üzlete van, és nem írom meg így a novellákban, de hogy ki lehet találni, hogy milyen életstratégiát választott ez a fiú, aki 18 éves, amikor megszöki, éri őt ez a nagyon kemény tapasztalat, mert hogy bezárják az illegális határát kell, ott pedig megerőszakolják. Aztán utána pedig megöli ezt az embert, aki őt megerőszakolta, és utána pedig látjuk őt mondjuk 30 év múlva, amint egy sikeres üzletember, gyönyörűen sínyel, és tulajdonképpen hát úgy van valami esélye, és pont ezzel a síeléssel, hogy kitörjön ebből, mert ugye az üzletembersége és az, hogy ő ilyen nagyon kemény vezető lett, az tulajdonképpen egy kompenzálása annak, ami vele történt. És megkeményítette magát annyira, hogy belőle is egy ilyen, akár csak a Bibi nevű figurám is egy ilyen erős, kemény, és az érzékenységét teljesen elfojtó ember legyen. Tehát tulajdonképpen boldogság számára nincs csak siker.
Izgalmas egyébként, ahogyan így egymásból szövődnek a történetek. Ugye a világ végéről fontos beszélni már, mint arról az érzésről, hogy lehet az emberben egy ilyen félelem, hogy nincsen tovább, de hogy van-e valami utána, hogy ki tudunk ebből jól jönni?
Tulajdonképpen nem is az a fontos, hogy mi van utána, hanem mire nem figyelek most, és mire figyelhetnék jobban most. Mert az nem az én dolgom még egyelőre, hogy mi lesz utána. Persze az az én dolgom, hogy most úgy figyeljek, hogy legyen holnap, ami rajtam múlik, azt tegyem meg ehhez, meg pont ezt, hogy a figyelmem egy kicsit tágasabb legyen. Egy diákom írta ki a Facebookra, de a legelején még a karanténnek, hogy figyeld meg a szobanövényedet. És én olyan boldog lettem ettől. Nem tudom, hogy van-e összefüggésben, hogy tanítottam őt, vagy így egymásra találnak így hasonló gondolkodású emberek, de hogy igen, mert egyébként ezek a méretek, tehát be vagyunk zárva egy kis lakásba, de az a kis lakás mondjuk egy hangyának, az egy világ. És rengeteg olyan része van a lakásunknak is, amit nem ismerünk, vagy nem takarítunk ki, vagy mindig történhet valami meglepő. Ha az embernek könyvei vannak, akkor azok mind annyi világ, amennyi könyve ott van, és örömmel lehet azokat. Szóval, hogy adott esetben egy lakás nagy tud lenni, mert nem tudom, hogy túl vagyunk-e ezen a dolgon, a bezártságom, mert hogy alap járaton azért is ennyire aktuális ez a könyvem, holott mondjuk egy olyan 9 éve kezdtem el írni ezeket a novellákat, mert hogy az, amit művelünk ezzel a földdel, az folyamatosan fogja hozni, ha csak nem kerül sor nagyon-nagyon erős váltásra, de így globálisan. Tehát az, amit művelünk az erdőkkel, a vizekkel, az állatokkal, az újra előre fogja hozni, hogy tulajdonképpen az életünk van fenyegetve, az emberi élet is.
Ezért kerül a Ted Kaczynski előtérbe, vagy egyébként is érdekli? Ugye ott nagyon érdekes, hogy felbukkan egy erdőben, ahol aztán rájön, hogy egy idő után, ha jól értettem, azokat az állatokat lövi le, mert hogy ennie kell, amit a nyúlpapa mutat neki. Tehát, hogy az a lényeg, hogy figyelünk arra, hogy mit mutat a természet, és csak azt használom, amire valóban szükségem van, és amennyire valóban szükségem van, és hogy ne ártsak.
Persze, igen. Ted Kaczynski egy létező személy, nagy tisztelője vagyok, és hát ő manifestumot is írt a környezetvédelemért, tehát én magam is aktív környezetvédő vagyok, meg vegán étrenden élek, szóval, hogy ez, ami rajtam múlik, megteszem. És igen, tehát lehetne másképp élni. Tehát Ted Kaczynski akkor, miután őt nem csak az, hogy kiirtják az erdőt és autópályát építenek a kedvenc tisztásán, nem korábban, még mikor a Harvardon volt matematika szakos, a CIA pszichológiai kísérleteiben 16 évesen részt vett. Ezek történt, ezek tények, ezeknek utána olvastam. Szóval vannak kutatások is mögötte, ezek mögött, a történetek mögött, és igen, tehát a valóságos jelenlét érdekel, adott esetben persze a valóság, hogy hozzátartozik a fantázia is, a csillagok, az elképzelt viszonyok, a színek, a vicces helyzetek, ezek mind, de hogy azért a valóság az az, ami érdekel, amit persze elrejt előlünk. Nagyon egyszerű és nem bonyolult értelemben is a média és a szórakoztatási iparhoz teljes mértékben elzár bennünket a saját életünktől.
Az első világvége, amit együtt töltöttünk, Selyem Zsuzsa novellás kötete a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.